Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünket a 125. Zsoltárunk első versének éneklésével kezdjük. A 125. Zsoltárunk első verse így kezdődik, akik bíznak az Úristenben. Folytassuk Zsoltár éneklése Isten tiszteletünket, e megkezdett Zsoltár további verseit énekelve. A 125. Zsoltár második, harmadik és negyedik versét énekeljük, a második vers így kezdődik, és mint a nagy Jeruzsálemet hegyek körülvették.
És mint a nagy Jeruzsálemet hegyek körülvették, és nagy kerítések a képen Isten az ő népét, és ő hibáit körülveszi, és megőrizi. Mert az övéjét ő nem hagyja a hamis kezében, és semmi ésségben, hogy ki magát megóvja, hogy a hitlen népekkel egybe ne essék bűnbe. Jelen van a jó szívűekkel, de a hitleneket és ösvényüket elhagyja, a gonosz tévőket. Ő híveinek békességet ad csendességet.
A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása Istentől van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk Istennek igéjét, amely megszólít bennünket a Zsoltárok könyvének 31. fejezetéből, a Zsoltárok könyvének 31. fejezetének első versétől kezdődően, ahol ezeket találjuk megírva. A karmesternek Dávid Zsoltára. Hozzád menekülök, Uram, ne szégyenüljek meg soha. Ments meg engem irgalmason, fordítsd felém füledet, siess, ments meg engem. Légy erős kősziklám, erős váram, segíts rajtam, mert te vagy az én sziklaváram, vezess és terelges engem nevedért. Szabadíts ki a hálóból, amelyet titkon vetettek nekem, mert te vagy az én erősségem, kezedre bízom lelkemet, te váltasz meg engem, Uram, igaz Isten. Gyűlölöm a hazug bálványok híveit, mert én csak az Úrban bízom. Újongva örülök hűségednek, mert látod nyomorúságomat, ismered lelkem szorongásait, nem adtál ellenség kezébe, hanem tágas térre állítottad lábamat. Légy kegyelmes, Uram, mert bajban vagyok, szemem elhomályosodott a bánattól, oda van testem, lelkem. A gond miatt vége lesz életemnek, a sóhajtozás miatt esztendeimnek. Bűnöm miatt megrokkant az erőm, csontjaim sorvadoznak. Minden ellenségem gyaláz engem, szomszédaim félnek, ismerőseim megrettennek, ha látnak az utcán, elfutnak tőlem. Elfelejtettek, mintha meghaltam volna, olyan lettem, mint egy kallódó tárgy, mert hallom sokak suttogását, iszonyú baj van vele. Rólam tanácskoznak egymás között, el akarják venni az életemet, de én benned bízom, Uram, vallom, te vagy Istenem. Kezedben van sorsom, ments meg ellenségeim és üldözőim kezéből. Ragyogjon rá orcát szolgádra, segíts rajtam hűségesen. Uram, ne szégyenüljek meg, ha hívlak téged. Szégyenüljenek meg a bűnösök, tűnjenek el a holtak hazájában. Némuljanak el a hazug ajkak, amelyek kihívóan, gőgösen és megvetően beszélnek az igazról. Milyen nagy a te jóságod, amelyet a téged félőknek tartogatsz. Ebben részesíted a hozzád menekülőket. Minden ember szeme láttára. Jól elrejted őket magadnál, az emberek áskálódása elől. Megőrzöd őket sátradban, a perlekedő nyelvektől. Áldott az Úr, aki csodálatos hűséggel bánt velem az ostromlott városban. Én már azt gondoltam ilyettemben, hogy eltaszítottál magadtól, de te meghallgattad könyörgő szavamat, amikor hozzád kiáltottam segítségért. Szeressétek az Urat, ti hívei mind, az álhatatosokat megtartja az Úr, de kamatostól megfizet a gőgösöknek. Legyetek erősek és bátor szívűek mind, akik az Úrban reménykedtek. Hitvallásunkból, a heidelbergi kátéból is felolvasom a 16. úrnapjához tartozó kérdéseket és feleleteket, amelyek az apostoli hitvallás tételeit veszik szemügyre és nagyító alá, és ezen az úrnapján a Krisztus szenvedésével kapcsolatosak. Miért kellett Krisztusnak a halált elszenvednie? Azért, mert Isten igazságos és igazmondó lévén semmi más módon a mi bűneinkért eleget tenni nem lehetett volna, hanem csakis magának, Isten fiának a halála által. Miért temettetett el? Azért, hogy ez bizonysága legyen annak, hogy valósággal meghalt. Ha Krisztus meghalt értünk, miért kell nekünk is meghalni? A mi halálunk nem bűnökért való elégtétel, hanem csak meghalás a bűnnek és átmenetel az örök életre. Mi egyéb hasznunk van még Krisztus keresztván való áldozatából és halálából? Az, hogy az ő ereje által a mi óemberünk ővele együtt megfeszítetik, megöletik és eltemettetik, ahogy a test gonosz gerjedelmei ne uralkodjanak többé mi bennünk, hanem mi magunkat hálaáldozatul őneki szenteljük. Miért teszed ezt is hozzá szálla alá poklokra? Azért, hogy legnagyobb megpróbáltatásaim között bizonyos lehessek afelől, hogy az én Uram, a Krisztus, az ő kibeszélhetetlen gyötrődéseivel, szenvedéseivel és rettegéseivel melyeket lelkében a keresztfán és annak előtte is elszenvedett, engem a pokol kínjaitól és gyötrelmeitől megszabadított. Hallottuk Isten igéjét, hitvallásunk sorait, gyertek, csendesedjünk el, és hívjuk segítségül a mi Urunkat, Istenünket. Mennyei édesatyánk, dicsőítünk téged az ige szaváért, a te kijelentésedért, amellyel most is keresel bennünket, és meglátogatsz egyen-egyenként mindannyiunkat, hogy megnyissad a szemünket mindarra, amit fontos tudnunk és látnunk, mindarra, amit fontos megcselekednünk. Köszönjük te neked a hitvallást, az ígére adott választ, mindannak összefoglalását, amit megértettünk, amit kimondunk a te színed előtt, a te dicsőségedre és embertársaink javára. Dicsőítünk téged a váltságért, amelyet nem csak megígértél, hanem elkészítettél fiadban, az Úr Jézus Krisztusban. Dicsőítünk azért, hogy minden úgy lett, ahogyan te megígérted, és semmi sem veszett el abból, ami elhangzott ígéretképpen a paradicsomban, az ősatyák korában, a proféták által megerősítve. Köszönjük te neked, hogy a te ígéreteid ma is igazak és megállnak. Köszönjük, hogy te bennünket sem akarsz megcsalni, hanem mindaz, amire hívogatsz és bátorítasz bennünket, igaz, átélhető és megtapasztalható ma is. Kérünk is téged, áld meg a mi mostani összejövetelünket, hiszen azt ígérted, hogy ha egy szívvel és egy lélekkel vagyunk együtt a te színed előtt, akkor te megjelensz közöttünk. Adjad, hogy egy szívvel és egy lélekkel hadd várjuk, hadd fohászkodjuk a te jelenlétedet, a te ígédet. Tisztíts meg bennünket mindattól, ami akadálya lenne a mi gondolataink között, a mi életünkben annak, hogy a te tiszta üzeneted áttörje a mi életünket, áttörje a mi szívünket és gondolatainkat. Mossál meg bennünket, Urunk, hogy tisztává legyünk. Emlékeztes bennünket a te kegyelmedre, a te szeretetedre. Szentelj meg bennünket, hogy a mi közösségünk, amely most a te színed előtt áll, kegyelmet és irgalmat nyerhessen Jézus Krisztus által. Kérünk, így emlékezzél meg rólunk. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és imádságunkat folytatva énekszóval a 164. számú dicséretünket énekeljük, a 164. számú dicséretünk első versét, amely így kezdődik. Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent ígéd hallására.
Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent ígéd hallására. Gyújjon fel kíváncságunk, hitvesség tanulására. Hogy a földtől elszakadjunk, csak te hozzád ragaszkodjunk.
Kedves testvérek, Isten ígéjét Péter apostol második leveléből olvasom. Péter apostol második levelének első fejezetéből az első 11 verset, ahol ezeket találjuk megírva. Simon Péter, Jézus Krisztus szolgája és apostola mindazoknak, akik velünk együtt ugyanabban a drága hitben részesültek Istenünk és üdvözítőnk Jézus Krisztus igazsága által, kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen az Istennek és a mi Urunknak, Jézusnak megismerésében. Az ő isteni ereje megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való azáltal, hogy megismertük őt, aki saját dicsőségével és erejével hívott el minket. Ezek által kaptuk meg azokat az ígéreteket, amelyek nekünk drágák, sőt a legnagyobbak, hogy általuk isteni természet részeseivé legyetek, és megmeneküljetek attól a pusztulástól, amelyet a kívánság okoz a világban. Éppen ezért minden igyekezeteteket törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban álhatatosságot, az álhatatosságban kegyességet, a kegyességben testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben pedig minden ember iránti szeretetet. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem lesztek a mi Urunk Jézus Krisztus ismeretében sem tétlenek, sem terméketlenek. Akikben pedig ezek nincsenek meg, az vak, rövidlátó, és elfeledkezett arról, hogy régi bűneiből megtisztult. Ezért tehát, testvéreim, igyekezzetek még jobban megerősíteni elhivatásotokat és kiválasztásotokat, mert ha ezt teszitek, nem fogtok megbotlani soha. És így dicsőségesen fogtok bemenni a mi Urunk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus örök országába. Azoknak, akik itt voltak az elmúlt vasárnapi istentiszteletünkön, bizonyára ismerősen Cseng Péter apostol második levelének első fejezetéből a fölolvasott szakasz, hiszen ezzel az ige szakasszal foglalkoztunk az elmúlt vasárnap, és most is tovább foglalkozunk ennek az ige szakasznak az üzenetével. Az volt, hogy összefoglaljuk röviden az elmúlt vasárnap ige magyarázatának magját, az volt a kérdésünk, hogy hogyan is élhet az ember botlásmentesen, hogyan élhetünk egyre inkább a mi Urunknak, Istenünknek tetszésére. Hogyan valósulhat meg ez a hétköznapjainkban, a mindennapos életünkben. Megértettük Péter apostol leveléből, hogy ez sehogyan másként nem lehetséges, csak hogyha megerősítjük elhivatásunkat és kiválasztásunkat. Hogy konkrétan mit jelent megerősíteni a mi elhivatásunkat és kiválasztásunkat, ezt két dologban állítja elénk az apostol. Legelőször is a hívők szívére helyezi mindazt, amit egy hívő embernek tudnia kell. És aztán beszél arról, hogy ebből a tudásból milyen tennivalók fakadnak a hívő ember életében. Mik is azok a dolgok, amelyeket minden keresztjén hívő embernek tudnia kell? Legelőször is az, hogy én csak azért lehetek Isten gyermeke, mert ő elhívott engem. Ha ő nem hívott volna, akkor én nem lennék soha semmilyen körülmények között az övé. Azt is meg kell értenünk, és a szívünkben hittel el kell fogadnunk, hogy nem csak elhívott bennünket, hanem ahogy az apostol tanítja, mindennel megajándékozott, ami az életre és a kegyességre szükséges és való. Nem könnyű ezt hittel elfogadni, hogy Istentől mi tulajdonképpen mindent megkaptunk ajándékba, mégis azt mondja az apostol, hogy ez így van. Aztán azzal fejezi be az apostol a tudnivalókat, hogy elhivatásunk, megajándékozottságunk mellett azzal is tisztában kell lennünk, hogy isteni természet részeseivé tétettünk. Azaz, olyanokká lettünk, olyanokká lehetünk, mint amilyen Jézus Krisztus, mint amilyen Isten maga. Nos, mivel ezeket tudjuk, az ige kijelentése alapján, föltárja előttünk a Szentlélek Péter által, ebből a tudásból következik az, hogy a hívő ember meg kell, hogy cselekedjen dolgokat. Vagy inkább, hadd mondjuk így, megcselekedhet dolgokat. Hiszen Péter is úgy folytatja az ő tanításait, hogy éppen ezért igyekezettel törekedjetek. És itt felsorol egy csomó dolgot, hogy mi mindenre kell törekednie a hívő embernek. Ezek közül ma kettőt veszünk nagyító alá, hiszen nem szaladhatunk el egészen egyszerűen emellett a csokor mellett, amit itt Péter föltár, hogy mi mindenre kell nekünk törekedni. Mert első hallásra egyszerű dolgok ezek, de tulajdonképpen minden körülmények között újból és újból foglalkoznunk kell ezeknek a fogalmaknak a jelentés tartalmával. Azt mondja Péter, törekedjetek az igaz emberségre, és az igaz emberségben az ismeretre. Ma ezzel a két dologgal szeretnék foglalkozni részletesebben, hogy mit is jelent Péter szavaiban és Péter gondolkozásában, a Szentlélek indítatásában az, hogy törekedjünk az igaz emberségre. Ezt a fogalmat az általános értelemben is szoktuk használni, hogy valaki igaz ember, és általában olyan embertársainkra szoktuk ezt a jelzőt rá akasztani, akik igazmondóak, vagy bölcsek, higgadtak, türelmesek, azt szoktuk rájuk mondani, hogy olyan igazi emberek, olyan igaz emberek. Olyanokra mondjuk ezt, akik kerülik a veszekedést, a patvarkodást, akiknek ha véleményük van, azt ugyan kimondják, de nem hengerelnek levele másokat, azt szoktuk rájuk mondani, igaz emberek. És ezzel nem is tévedünk nagyot, hiszen az igaz emberséghez mindez hozzá tartozik. De akkor azt szeretném kérdezni, hogyha az igaz emberség pusztán ennyit jelent, akkor vajon fölszólít-e bennünket az apostol arra, hogy törekedjünk az igaz emberségre? Vagy akkor kell ezt részletezni? Ha igaz emberré bárki lehet, akkor az apostol miért hozza összefüggésbe az egészet azzal a státusszal, amivel Isten megajándékozza benne hívőket? Mert hogy az apostol világosan beszél erről, hogy mivel ti elhívattatok, mivel nem csak elhívattatok, hanem mindennel megajándékoztattatok, és mivel isteni természet részeseivé lettetek, ebből adódóan törekedjetek az igaz emberségre. Ha az igaz emberség csak olyan belső fejlesztéssel bárki részére elérhető lenne, akkor fölösleges lenne ebbe az ügybe Istent belekeverni, meg fölösleges volna ebbe az egész ügybe az egész elhivatást, meg minden egyéb bonyolult teológiai dolgokat beemelni. De úgy látszik, hogy ez a fogalom Isten értékrendjén, a kijelentésben valami mélyebb dolgot takar az általános hétköznapi értelmezésnél. Ha megnézzük ennek a szónak az eredeti értelmezését az eredeti nyelvben, akkor tulajdonképpen egy lelkületet takar az a szó, ami itt áll. Egyfajta lelkületet, méghozzá olyan lelkületet, amelyik mindig kész minden jóra, de csak a jóra. Olyan lelkületet takar, amely erős és tiszta. Azt gondolom, hogy még itt is bárki azt mondhatja, hogy jó, hát ezt mi képesek vagyunk megtenni. Ehhez nem kell hívőnek lenni, hogy az ember törekedjen a jóra. De mégis arra hívom a testvéreket, hogy egy kicsit gondoljunk ennek az egész dolognak utána. Hiszen a Biblia azt tanítja nekünk, hogy az ember teste és lelke a bűn esetben megromlott. És hogyha a mi lelkünk és életünk, lényünk romlott, akkor nagy kérdés az, hogy ebből a romlott gyökérből vajon származhat-e valami jó. Jézus világossá teszi az emberek előtt azt, amikor tanít, hogy minden szívünkből, minden gondolatunk, beszédünk és cselekedetünk a szívünkből fakad. Ha romlott a gyökér, ha romlott a mi szívünk, akkor bizony ebből a romlott gyökérből jó dolog nem származhat. És mindjárt szembe találkozunk azzal, ami mindannyiunk kérdése, hogy akkor Isten nélkül nem lehet jót tenni ebben a világban? Akkor az istentelen emberek képtelenek arra, hogy jót tegyenek? És erre mindannyian azt mondjuk, hogy ez biztos, hogy nem igaz. Az istentelen emberek is szoktak jót tenni és jót cselekedni. Akkor nem igaz az Isten igéje, a kijelentés, amelyik azt mondja, hogy egy gonosz szívből nem származhatnak jó dolgok? Nos, testvérek, ezt a feszültséget valahogyan föl kell oldanunk, és kíváncsi lennék, hogy hogyan és mi módon tudjuk ezt a feszültséget egyébként személyesen is föloldani, amikor esetleg beszélgetünk emberekkel. Azt gondolom, hogy talán az egyik kiindulási alapunk lehet az, hogyha megértjük azt, hogy mit is jelent a jó. Mert a jó, azt mi mindannyian tudjuk, egy nagyon relatív fogalom, hogy mi a jó. Ebből adódik az értelmezésbeli különbség is, és ez a látszólagos feszültség. Hogy tudnélik mi, mit értünk az alatt, hogy valami jó. Ha magunkba tekintünk, akkor azt láthatjuk, hogy elsőrenden az ember számára ez a fogalom, hogy jó, egy olyan lelkületet jelent, amibe az a kiindulási alap, hogy valami jó neked. Tehát ami ebben a világban történik, és engem nem érint negatívan, sőt esetleg pozitívan érint, az számomra jó. De nem biztos, hogy ugyanez a jó, ami nekem jó, az nem biztos, hogy a másiknak is jó. Egy nagyon egyszerű példát hozok. A régi időkben a rabszolgatartóknak jó volt az, hogy a rabszolgákat tartottak. Jó volt a ház úrnőjének, meg a ház urának is. Volt, aki elvégezte a munkát, ingyen és bérmentve, nem kellett pepecselni a takarítással, a főzéssel, ez jó volt számukra. De ugyanez a jó, a másik oldalról nézve, a rabszolga aspektusából nézve, már mindjárt nem volt olyan jó. Mert ő nem volt szabad. Ő neki parancsnak kellett engedelmeskedni. Ő nem azt tette, amit akart, hanem azt, amit neki diktáltak. Mindjárt látjuk, hogy az, ami jó az egyik embernek, ugyanabban az élethelyzetben mennyire rossz lehet a másik embernek. És ha mi azt mondjuk, hogy jót tenni világi értelmezésben, akkor a legtöbbször arra gondolunk, hogy mindenki képes valami olyasmit tenni, ami számára jó. Ami számára jó. Mindannyian tudunk ilyeneket tenni, sőt, olykor még olyan jókat is tudunk tenni, amely a másiknak is egy kicsit jó. Mind a mellett, hogy nekem is örömet szerez, nekem is jó. És ha azt kérdezzük, hogy a világi ember, aki Isten nem ismeri, hogy tud jót tenni, akkor erre ezt kell válaszolnunk, hogy így tud jót tenni. Hogy abban ő maga is jól jár, mert ez az alapállás, hogy olyan dolgokat tegyek, amivel én is jól járok, és esetleg mások is jól járnak mindemellett azzal. Nos, azonban a Biblia azt mondja nekünk, hogy más az, amikor valaki az isteni megváltoztatott életéből adódóan cselekszik jót. Miért? Az miben más? Azt gondolom, testvérek, hogy abban más, hogy a hívő ember úgy tud jót cselekedni, hogy az Istennek tetsző, embertársai javára való, és nem biztos, hogy feltétlen ő jár abban a legjobban. Tehát az elsődleges szempontja a hívő ember jó cselekedetének nem az, hogy én hogy fogok járni, ha ezt megteszem, hanem az, hogy Isten, az Isten, akit én szolgálok, egyetérte azzal, amit én teszek. Tetszik-e Istennek az, amit én teszek? Mert ha tetszik Istennek, aki a jóság forrása és gazdája, akkor biztos lehetek benne, hogy én magam is jót tudtam cselekedni. akkor biztos lehetek abban, hogy amit cselekszem, az az embertársaim javát fogja szolgálni. Nem mindig esik jól az embertársainknak, amikor mi olyan dolgokat teszünk, ami Istennek tetsző. De mégis meg kell cselekednünk, hogy mondjak egy ellenpéldát is. Az Ószövetségben olvasunk Dávid királyról, aki összejött egy nővel, aztán ebből az összejövetelből lett egy gyermek, és hogy mégsem maradjon a király szégyenbe, valahogy meg kellett oldani, hogy ennek a nőnek, Becsabénak a férjét eltegyék láb alól. Megpróbálta először Dávid király megszervezni azt, hogy tűnjék úgy a dolog, hogy a gyermek az az asszony férjétől van. De hát problémás volt az ügy, mert a férj kim volt a fronton. Onnan pedig ugye elég nehéz úgy lenni, hogy az embernek otthon gyereke születik, miközben kim van a fronton. Az azért mindenkinek gyanús. Na mit csinál Dávid király? Hazarendelte a tisztjét. A tisztje meg igazi katonatiszt volt, azt mondta, amíg a beosztottaim harcolnak, addig el fog a feleségemmel enyelegni. Dávid bevetette a következő ötletét, itassuk le, lakassuk jól, majd részegen betuszkoljuk valahogy az asszonyhoz, aztán lesz valahogy. De nem tudta annyira leitatni, és nem tudta rávenni ezt a fickót arra, hogy bemenjen a feleségéhez. Na mit csinál Dávid király? Írt egy levelet a tisztjeinek, hogy a következő ütközetben Úriást, így hívták ezt az embert, állítsátok a leghevesebb részére a csatának, aztán hagyjátok magára. És mivel a király szava szent volt, az ő tisztjei ezt megtették. A legközelebbi csatába Úriást beküldték a sűrejébe, aztán szépen elhagyták őt, mindenki visszavonult, ő meg egyedül ott maradt, az ellenség meg lekaszabolta. Akkor Dávid nagy jólélekként, nagy jótéteményként úgy csinált, mintha megkönyörülne az özvegyen, az ő szeretett katonatisztjének az özvegyén, és befogadta őt a feleségei közé a királyi palotába. Látszólag úgy tűnt a dolog, hogy Dávid király nagy jót cselekedett, milyen humánus ez a király, hogy gondol az övéire, az árvákra, az özvegyekre. Igen, ám csak ez a jó, ami az emberek szemébe jónak tűnt, ez az Isten szemébe egy nagy gonoszság volt. Egy nagy gonoszság volt. Dávid azt hitte, hogy ezt az ügyet el tudta simítani, és itt minden rendben van. Igen, ám csak megjelent egy proféta. Dávidnak a profétája. És ez a proféta azt mondta Dávidnak egy példázat által, hogy volt egy ember, akinek volt egy szem báránya, szegény volt az az ember, nem volt nagy vagyona, lakott mellette egy gazdag, akinek meg sok mindene volt, és a gazdaghoz vendég érkezett, akkor ez a gazdag nem akarta levágni az ő állatai közül azt az egyet, amit vacsorára föl akart szolgáltatni, hanem elküldött a szomszédba, a szegénytől elvetette azt az egy bárányt, aztán azt tették meg jó ízűen vacsorára. Na, amikor a király hallotta ezt a történetet, azt olvasjuk a Bibliában, hogy felugrott a trónjáról, ideges volt, mint a bomba, és azt ordította a proféta szemébe, hogy hol áll arra az emberre? Hozzák ide elém, azonnal megbüntetem, hogy képzel ilyet? És akkor a proféta azt mondja Dávidnak, hogy te vagy az az ember. Te vagy az az ember. És akkor Dávid egy pillanat alatt, azt olvasjuk a Bibliában, hogy összetört. Összetört ez az ember. Szembesült valamivel. Azzal, hogy az a jóság, ami jóságnak nézett ki az ő életében, az mekkora gonoszság. Amikor Isten embere eljön, és mond valamit a királynak, Istennek engedelmeskedve, az nem biztos, hogy szimpatikus annak, aki hallja. De megmenti az életét. Nos, testvérek, amikor Isten gyermekei az Istentől kapott világosság által képviselik Isten üzenetét ebben a világban, akkor nem biztos, hogy számolhatnak azzal, hogy ennek a világ örülni fog, de mégis hisszük és tudjuk, hogy a világnak a javát szolgálja az, Hogyha mi arról beszélünk, és készek vagyunk úgy beszélni, ahogyan az Isten szerint való. Mert hisszük, hogy ez a jó, ami Istennek tetsző. Azt mondja Péter apostol, hogy mivel mi újonnan születtünk, hogy mivel akik Krisztusban vannak, új természetet, isteni természetet kaptak, és mivel mindennel megajándékoztattak, ami az életre való, azt mondja Péter apostol, hogy törekedjetek az igaz emberségre. Azaz, törekedjetek arra, hogy amit tesztek, amit mondotok, az jó legyen. Azaz az Isten előtt megálló dolog legyen. A Biblia szerint igaz embernek lenni azt jelenti, hogy az emberben olyan lelkület munkálkodik, hogy mindig kész a jóra. Mindig kész megcselekedni azt, ami Istennek kedves. És én ma szeretném a testvérek elé hozni azt a kérdést, hogy vajon csak megvizsgálva az elmúlt hetünket, mindazok a cselekvések, amiket tettünk, átmennek-e ezen a szűrőn? Hitelesíti-e Isten a mi cselekedeteinket és a mi beszédeinket azzal, hogy igen, ez nekem tetsző? Azt mondja a Biblia, hogy mivel Isten megváltoztatta a mi szívünket, ezért mi képesek vagyunk erre. De törekednünk kell rá. Tévedik az, aki azt gondolja, hogy Krisztusban lenni, és Isten gyermekének lenni azt jelenti, hogy én miten csinálok ugyanúgy tovább, ahogy eddig csináltam, és az mostantól kezdve jó, mert az én szívem megváltozott. Nem, testvérek, itt arról van szó, hogy van egy megváltozott szív, és törekednünk kell arra, hogy ebből a megváltozott szívből másféle cselekedetek származzanak. Mi reflexzerűen mindent úgy csinálnánk, ahogy nekünk jó. De igaz emberré válni és igaz emberré lenni olyan lelkületet jelent, amelyik szüntelenül kontroll alatt tartja azt, amit csinál. Tetszik ez Istennek? Egyetért ezzel az Isten? Hitelesíti ezt az Isten, amit én csinálok? Akár embertársaim felé, akár magam felé, akár bárki felé való legyen az, amit én teszek. Tehát jót tenni úgy kell, hogy az Isten előtt kedves legyen. Mert ez szolgálja a mi embertársaink javát is. Testvérek, keresztjének lenni nem azt jelenti, hogy mi minden embernek az életére, problémájára rábólintunk, megoldjuk. Nem azt jelenti, hogy meghallgatunk valakit és megnyugtatjuk, hogy jó van, kibeszélted, most már nyugodt lehetsz, nem ezt jelenti. Ha én jót akarok tenni Isten gyermekeként, akkor tisztában kell lennem azzal, hogy Isten igéje mit tanít, és akárki, akármit mond, azt kell nekem képviselnem. Mert ez szolgálja az Isten tetszését és embertársaim javát. Ha valaki ma így gondolkozik, annak számolnia kell azzal, hogy előbb-utóbb rá fogják sütni azt a bélyeget, hogy maradi, vagy azt a bélyeget, hogy konzervatív, vagy azt a bélyeget, hogy nem halad a korral, vagy azt a bélyeget, hogy így már nem lehet, de ezt a bélyeget a hívő ember mindig örömmel kell, hogy viselje. Mert valahányszor ilyen bélyeget kapunk a világtól, akkor békességünk lehet afelől, hogy sikerült talán valamit az Isten tetszésére tennünk. És ha a világ nem is látja a maga cselekvésében, a maga életében a jövőt, Isten az ő gyermekeit beavatja abba a titokba, hogy tovább látunk másoknál. Nem látják a világban azt a jövőt, amit például elhoz az a hozzáállás, hogy nem kell család. De Isten gyermekei tudják azt, hogy ez egy tragédiához vezet a világban, hogyha nincsen család. Ha nem élünk együtt, békességben és szeretetben, ha nem vállalunk gyermekeket, akkor ennek meg lesz a maga tragikus következménye. A világ olyan, hogy benne ül abban a színházban, amelyet ő maga játszik, és nem csinál semmi jót, de azt várja, hogy a végén legyen egy nagy happy end. Ilyen a mi magyar népünk is. Itt ülünk a Kárpát-medencének ebből a kis maradék szegletébe, ami a miénk maradt. Nem csinálunk semmit, nem születnek új családok, egyre több az elválás, egyre több az iszákosság, egyre több az öngyilkosság. Benne ülünk egy színdarabban, mint mi vagyunk a szereplők, és az emberek azt várják, hogy majd csak eljön a happy end. Hát nem jön el happy end, testvérek. Azt kell megérteni, és ezt a hívő ember látja, mert tudja, hogy abból a fajta természetből, lelkületből, abból az önzésből, amely mindig a maga javát keresi, és soha nem képes túltekinteni önmagán, abból mindig a romlás származik, a halál származik belőle. És bárki bármit mond, testvérek, azt gondolom, hogy ha Isten gyermekei ezt nem hozzák nyilvánosságra, ha nem beszélünk róla, ha nem bátorítjuk a fiataljainkat arra, hogy kössék össze az életüket, ha nem bátorítjuk őket arra, hogy vállaljanak gyermekeket, ha nem bátorítjuk őket arra, hogy keressék az Isten tetszését, akkor ennek az lesz a vége, hogy a mi kis országunk szépen ki fog ürülni, lesz itt majd 6 millió ember, ahogy néhányan tervezik, és sok üres telek, ahova majd mások jöhetnek, házakat vehetnek, és biztonságban élhetik az életüket. Az a kérdés, testvérek, hogy mi hívők, mit teszünk? Beszélünk erről, fölvállaljuk ezt a véleményünket, vagy látásunkat például, vagy hallgatunk, és mi is abban reménykedünk, hogy egyszer csak majd csak történik valami happy end. Nincs happy end, testvérek. Nincs happy end. Ha valaki elfordul Istentől, ott nincs vidám vége a dolgoknak. Nálunk sokkal nagyobb kultúrák tűntek el a történelem forgatagában. Csak mi vagyunk azok a naívak, akik azt gondoljuk, hogy mi mindig valahogy fönnmaradunk. Eltűnt az inka kultúra, amely egy magas kultúra volt, még ma sem értjük a dolgait, amit találunk belőle. Kicsinke maradványok, arról beszélünk, hogy nagyon magas kultúra volt. És eltűnt, nincs sehol. Nincs sehol. De lehetne még beszélni más népekről is. Csak mi vagyunk olyan naívak, hogy hát nem követjük az Isten útmutatását, nem cselekesszük azt, amit az Isten mond, nem baj, majd mi valahogy mégis megmaradunk és fönnmaradunk. Nos, testvérek, az a valóság, hogyha nem tesszük azt a jót igaz emberekként, ami az Istennek tetsző, akkor minimális esélyünk sincs a megmaradásra. És akkor sem ember, sem senki nem képes bennünket megmenteni. Hadd bátorítsam a testvéreket arra, hogy amikor cselekszünk, amikor beszélünk, mindig tegyük föl a mérlegre azt, hogy amit most teszek, az igaz emberség egy igaz lelkületből fakad. Az abból fakad, hogy én szeretem az Istent, és szeretnék az ő tetszésére tenni. Vagy abból a lelkületből fakad, hogy szeretem magam, nem érdekel a másik, nem érdekel a jövő, amit még nem látok, nem érdekel a múlt, mert azt meg már nem látom, hanem csak az a lényeg, hogy nekem itt és most jó legyen. Nekünk keresztényeknek lehetőségünk van egy másfajta életre. Azért, mert a szívünket az Úristen újonnan szülte. Azt mondja Péter apostol, törekedjetek arra, hogy ebből az új szívből igaz emberség fakadjon. Nos, hozzáteszi, hogy az igaz emberségből fakadjon ismeret is. Mit jelent ez, hogy ismeret? Gyakorlatilag a Biblia szerint azt jelenti, hogy az ember kutatja Isten akaratát, törekszik annak megértésére, felismerésére, hogy megértse, hogy mit akar Isten itt és most. Itt és most. Mit akar az Isten? Gyakorlatilag az ismeret nem egy olyan ismeretet jelent pusztán, hogy valaki elolvassa a Bibliát, és azt mondja, enyém az ismeret innentől kezdve. Hanem ez az ismeret, amiről itt Péter apostol beszél, az 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 ismeret, ami egy aktuális ismeret. Itt és most tisztában vagyok vele, hogy mi az Isten akarata? Vagy tisztába akarok vele kerülni, hogy mi az Isten akarata? Nos, azt mondja az apostol, hogy mivel mi Isten gyermekei lettünk, törekednünk kell erre. Mert van egy másik törekvés a mi természetünkben, az, hogy keresi az ember, hogy mi a jó nekem. Pontosan ugyanúgy, mint az igaz emberségnél. Mi a jó nekem? Mit akarok én? De az apostol azt mondja, hogy keressük azt, hogy mit akar az Isten. Mit akar az Isten? Nem egy egyszerű dolog. És hadd mondjam a testvéreknek, hogy nem olyan egyszerű ez a dolog, mint ahogy sokan gyakoroljuk, vagy gyakorolják. Hogyha én éppen valamilyen kérdéssel vagyok az Isten előtt, akkor fölütöm a Bibliámat, kikeresem a Bibliaolvasó kalauzomat, és elolvasom, hogy ma éppen mi a kijelölt ige szakasz. Isten, ha akar, tud így is válaszolni. De a dolog ennél egy kicsit bonyolultabb. Isten akaratának a fölismerése, arra néz, hogy Isten velem itt és most mit akar, egy sokkal komplexebb Isten kapcsolatot feltételez. Az azt jelenti, hogy én Istennel beszélő kapcsolatban vagyok folyamatosan. Én ismerem az Isten természetét, ezt másodnan nem ismerhetem csak a kijelentésből, és törekszem arra, hogy megértsem azt, amit ő akar. Ha csak egy ilyen napi függőségben vagyok Istentől, hogy ma nekem ide kell mennem, meg oda kell mennem, Isten, te mit akarsz, akkor az ember nagyon könnyen csúszhat tévedésekbe. Nagyon könnyen csúszhat tévedésekbe. Hát az ember képes arra, hogy félremagyarázza. Még az igét is. Egyszer valaki mondta, hogy hát akkor nősülni akart, akkor kereste az Isten akaratát ebben a dologban, és kérdezték tőle, hogy na milyen választ kaptál az Istentől, kiszemelteddel kapcsolatosan. Mondta, hogy hát ő akkor azt az igét olvasta, amit Péternek mondott Isten, hogy öljed Péter és egyél. A hallgatóság teljesen ledöbbent, hogy hát te ezt az igét olvastad, és te ebből azt a következtetést mondtad le, hogy azt a másikat, azt a fiatalt neked feleségül kell venni. Hát elég merész applikáció. Persze, hogyha az ember beleképzeli magát egy ilyen embertársunk helyzetébe, aki valamit meg akar szerezni, talán a szíve választottját, és ő azt olvassa, hogy Péternek is azt mondja Isten, hogy legyen a tiéd, éljél vele, hát akkor persze könnyen előjöhet ez a dolog, hogy az ember úgy értelmezi, hogy most az Isten azt mondja, hogy ami előttem van, vegyem el és egyem meg, legyen az enyém. De amikor kívülről szemléljük ezt a gondolkozásmódot, akkor az ember megdöbben. És azt mondanánk, hogy hát ha én kérdeztem volna Istentől ilyesmit, hogy kell-e valakit feleségül vennem vagy sem, és egy ilyen igét kaptam volna rá válaszképpen, hát biztos, hogy nem indultam volna egy nyugodt szívvel. Hát mi lesz ebből? Meg fogjuk enni egymást? Vagy mi lesz ebből? Nos testvérek, ha nem ismerjük Isten kijelentését, nincs ismeretünk Istenről, akkor egy-egy ilyen napi kis fénysugár, ami bevetődik az életünkbe, könnyedén félrevezethet bennünket. Ezért az ismeret többet jelent ennél. Isten akaratának a gyakorlati megismerése, azaz tisztába kell jönnünk az, hogy mit akar Isten, mi az ő általános akarata a Földön, és emellett annak a megértése, kutatása, hogy mit akar Isten itt és most. Nem véletlen mondták a reformátorok azt, hogy az egyháznak szüntelenül reformálódnia kell. Azaz szüntelenül kutatnia kell az egyháznak azt, hogy mit akar Isten itt és most. Hadd mondjam a testvéreknek, hogy Isten nem ugyanazt akarja éppen most Afrikában, mint Németországban, vagy Magyarországon. Bármennyire hihetetlen, Istennek van egy általános akarata, amit akar, de hogy konkrétan ma mit akar, mondjuk egy afrikai országban egy keresztény gyülekezettel, és mit akar Németországban, vagy Magyarországon, ez egyáltalán nem biztos, hogy azonos, mert teljesen más közegben élünk. Ha mi vezetjük az öngyilkossági statisztikát, akkor valójában Isten talán akar tőlünk olyasmit, hogy beszéljünk erről. Hogy tegyünk ebben az ügyben valamit. De máshol ez nem biztos, hogy probléma. És ott most Isten valami mást akar. Ami más probléma. Nagyobb probléma. Mit akar Isten itt és most? És hadd mondjam nektek azt, testvéreim, hogy amikor a szemünkre vetik azt, hogy miért politizálunk, miért szólunk bele a társadalom kérdéseibe, akkor azért tesszük, mert hisszük, hogy Istennek van akarata itt és most. Van Istennek általános akarata, ezt hirdetjük. Általában hirdetjük a szószékekről. De hogy Isten mit akar itt és most, azt is meg kell keresnünk, meg kell harcolnunk, meg kell értenünk, fel kell ismernünk, és ki kell mondanunk. Nem csak nekem ez különleges feladatom, hanem mindannyiunknak meg kell ezt harcolnia. Mit akar Isten? Testvérek, amikor a mi országunk tart azon az úton, amelyen tart, akkor a hívő ember keresi és kutatja azt, kell, hogy keresse és kutassa azt, hogy mit akar az Isten. Túl kell nekünk lépni szlogeneken, testvérek. Túl kell nekünk lépni az, hogy mit ígérgetnek politikusok. Egy dolgunk van megérteni, hogy mit akar Isten. És ezt ki kell mondanunk a magunk számára, és hogyha ez a kimondott véleményünkhöz valakinek a véleménye közel áll, akkor természetesen, mivel szavazunk, vagy döntési lehetőségünk van, akkor őket támogatjuk. Ez a hívő ember politizálása. A hívő ember nem napi politizál. A hívő ember keresi az Isten aktuális akaratát, és annak megfelelően dönti el, hogy mit tesz, hova szavaz, vagy kit támogat, vagy kit nem támogat, hogy mi áll ehhez az isteni akarathoz a legközelebb. Mit akar Isten itt és most? Nem spórolhatja meg egyikünk sem ezt a küzdelmet. És ez egy csodálatos küzdelem, hadd hívjam a testvéreket arra, hogy velem együtt küzdjék a testvérek ezt a küzdelmet. Mit akar Isten itt és most? Mert hiszük, hogy Isten akart valamit 99. decemberében, amikor megengedte, hogy itt egy alapkő elhelyeztessék. Isten akart valamit 2000-ben, 2001-ben, és sorolhatnám, és hiszem, hogy Isten akar valamit 2008-ban is, itt és most velünk, rajtunk keresztül, Békásmegyeren, Budapesten, Magyarországon, de ezt meg kell harcolni. Azt mondja Péter apostol, hogy mivel a szívünk új, ezért törekednünk kell arra, hogy megértsük az Isten akaratát. Hadd hívjam és hadd bátorítsam erre a testvéreket, hogy egy kicsit túltekintve azon, hogy mi a jó nekem, hogy mi érdekel éppen engem, keressük egy szívvel és egy lélekkel azt, hogy mit akar az Isten. És ha megtaláltuk, akkor legyünk készek arra, hogy jó szívvel és jó lélekkel meg is cselekedjük azt. Azt mondja Péter, legyünk tisztában a tudnivalókkal, és tegyük meg a tennivalókat. Nos, Isten akaratának kutatása, igeolvasással, imádsággal, a jó cselekvése, ezek nagyon-nagyon gyakorlati dolgok. Segítsen meg Isten abban bennünket, hogy ezekben a nagyon gyakorlati dolgokban, a mi életünkben legyen előre mozdulás, mert ahonnan elindultunk, oda szeretnénk most kiukadni, ha botlásmentesen akar élni az ember, akkor törekednie kell arra, hogy a szívének megváltoztatott állapotát megélje, hogy kijöjjenek belőlünk mindazok, amikre Isten bennünket képessé tett. Segítsük ebben egymást, és törekedjünk rá mindannyian személyesen is. Amen. Kedves testvérek, válaszoljunk Isten igéjére a 487. számú dicséretünk harmadik versének éneklésével. A 487. számú dicséretünk harmadik versét énekeljük, amely így kezdődik, igaz útadra taníts, hogy veled együtt járhassak.
Hogy veled együtt járhassak. Istenem, hogy a bűn csalárcságát észrevegye mondogságát.
Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, megvalljuk előtted, hogy olyan hihetetlen mindaz, amit te elmondasz a benned hívőknek arról, hogy hogyan szültél bennünket újonnan, hogyan adtál nekünk új természetet, hogyan tettél bennünket képessé arra, hogy másként éljünk. És még hihetetlenebb az, hogy mindez meg is élhető és valóra is váltható. De köszönjük, hogy most bátorítasz bennünket az igaz emberségre, és bátorítasz arra, hogy ismereteket szerezzünk, vegyünk, és azokat képviseljük ebben a világban. Engedd, Urunk, hogy megtapasztaljuk azt, hogyha mindezekre törekszünk, akkor valóban embertársaink javára, és mindenek előtt a te tetszésedre szolgálhat a mi életünk. Bocsásd meg, hogy önző módon oly sokszor csak a magunk tetszését keressük, és nem akarunk más akarat előtt meghajolni, csak az önmagunk akaratát akarjuk keresztül vinni. Hadd kérjünk téged, emlékeztess bennünket, hogy te vagy az, akinek az akarata meg kell, hogy valósuljon és meg is valósul a világ mindenségben. Hadd simuljunk bele a te akaratodba, hadd rendeljük magunkat, egész életünket, gondolkozásunkat alá annak, amit te akarsz. Így segíts meg bennünket, hogy miközben tanulmányozzuk a te ígédet, megértsük mindazt, amit te itt és most akarsz, mindazt, amit te rajtunk keresztül szeretnél elvégezni ebben a világban, hiszen azért hívtál el bennünket, hogy világosságul legyünk ebben a sötét világban mindazoknak, akik keresik a világosságot. Úr Jézus Krisztus, segíts, hogy a te természeted átragyogjon a mi életünkön és a mi cselekedetünkön. Így formálj bennünket élő közösséggé, olyan közösségé, ahol újra és újra a te szavad élénkít és vidámít meg bennünket. Olyan közösségé, ahol a te szavad megvigasztal bennünket. Olyan közösségé, ahol lehet szó a bűnről, hiszen te bűngyűlölő vagy, és meg akarsz bennünket tisztítani minden bűntől. Kérünk, Urunk, hogy könyörülj meg rajtunk, és légy közöttünk. A te világosságot töltse be a mi szíveinket, otthonainkat, egész életünket. Különösen is kérjük a te jelenlétedet gyászoló testvéreink életébe, oda azokba az otthonokba, ahonnan elkísértünk embertársainkat, ahol üres egy szoba, vagy egy ágy, vagy egy asztalnál egy hely. Emlékezzél meg róluk, és tölts be az ő szívüket. Adjad, hogy békességet nyerjenek te benned, hogy keressenek téged, amíg megtalálható vagy. Kérünk, Urunk, gondolj reájuk, és emlékezz meg róluk. De így kérünk téged betegeinkért, mindazokért, akik nyomorúságban vannak, testileg, vagy éppen lelkileg. Urunk, légy az, aki megerősítesz bennünket. Köszönjük, hogy kérhetjük mindezt tőled, és kérhetjük azt is, hogy formáld a mi népünk gondolkozását. Hadd kérjünk téged egyházainkért, egyházi vezetőinkért, gyülekezeti tagjainkért, presbitereinkért, lelkészeinkért, hogy azt a világosságot, amit te adsz, és azt az ismeretet, amit te adsz, ne cseréljük föl semmi másra és semmi másért. Hadd képviseljünk téged, ahogy te is képviselsz bennünket, Úr Jézus Krisztus, az Atya színe előtt. Légy ebben nekünk segítségül, adj ehhez erőt. Amen. Mondjuk el közösen és fennhangon az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi vélünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek. Szeretettel hirdetem a testvéreknek gyülekezeti alkalmainkat. Ma délután 5 órakor a 20-on túliak bibliaóráját tartjuk. Kedden, ha Isten éltet bennünket, 3:30 órai kezdettel gyülekezeti óvodás hittan tartunk, majd este 6 órától bibliaórát ima közösséggel, ahova azt kérjük, hogy akik jönnek, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 28. az utolsó fejezetét olvassák el. Hirdetem, hogy kedden este 8 órakor felnőtt konfirmandusaink számára tartunk konfirmációs oktatást. Ránk következendő héten csütörtökön, mivel hónap utolsó csütörtökje, délelőtt 10 órai kezdettel nyilvános istentiszteletet tartunk az Őszike utcai nyugdíjas házban. Pénteken 3:30 órai kezdettel az első éves konfirmandusokat, 5:30 órai kezdettel a másodéves konfirmandusokat várjuk hittan oktatásra, majd este 6 órától ifjúsági bibliaórát tartunk. Jövő vasárnap, ha Isten éltet bennünket, a szokott időben 9:30 órakor istentiszteletet, vele párhuzamosan gyermek istentiszteleteket tartunk, és mivel hónap utolsó vasárnapja lesz, szeretettel emlékeztetem a testvéreket, hogy az Úrnak szent asztalát is megterítjük, így készüljünk erre az istentiszteletre. Szomorú szívvel jelentem a gyülekezetnek, ahogyan arról imádságunkban is megemlékeztünk, hogy április 14-én hétfőn 10:30 kezdettel az Óbudai temetőben elbúcsúztunk közvegy Tóth Istvánné, született Lucskai Erzsébet, 86 esztendőt élt asszony testvérünktől, majd 16-án szerdán 1:45 órai kezdettel szintén az Óbudai temetőben kísértük utolsó földi útjára Nagy Imréné, született Bölcskei Zsuzsanna Mária, 51 esztendőt élt asszony testvérünket. Isten vigasztaló kegyelmébe ajánljuk köztünk lévő gyászoló rokonságot, családtagokat, és egyúttal szeretettel hívjuk és várjuk őket ide gyülekezetünk közösségébe. Hirdetem a testvéreknek iratterjesztésünket. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy a Mátraházi nyári gyülekezeti csendes hetünk július 14-től 19-éig lesz. Ha Isten éltet és megtart bennünket, azt kérem a testvérektől, hogy akik szeretnének jönni, de még eddig nem jelentkeztek, azok tegyék ezt meg minél hamarabb, mert betelő félben van a lista, ott a korlátai vannak a létszámnak, hogy hányan mehetünk oda. Jelentkezni Helényi Emil és felesége Szilvia testvéreinknél lehet. Őket keressük, ha jelentkezni akarunk, és ott adhatjuk le a nevünket. Hirdettem a testvéreknek azt is, hogy megtartjuk szokásos nyári gyermekhetünket, méghozzá június 16-tól 20-áig terjedő időszakban, tehát amint az iskola véget ért 14-én, úgy 16-ától kezdődik majd itt a napközis gyermektábor. Szeretettel fogadunk el erre a táborra mindenféle adományt vagy felajánlást, és rövidesen elkészülnek a jelentkezési lapok is. Ha szeretnénk gyermekünket vagy unokánkat ide elhozni, akkor ezen a jelentkezési lapon kell majd jelentkeznünk. Szeretnénk köszönetet mondani a testvérek előtt is, más testvéreinknek, olyan testvéreinknek, akik magukat megnevezni nem akarták, de olyan dolgokkal gazdagítottak bennünket az elmúlt időszakban, amely dolgok mindannyiunk javát és a gyülekezet épülését és szépülését jelentik. Szeretnénk megköszönni testvérünknek azt az adományt, amelyet itt látnak a testvérek az Úr asztalán, akik figyelnek az ilyen dolgokra, és biztosan észrevették már, hogy 4 darab új kézi munkával készített terítő került ide az Úr asztalára. Nagy és hosszadalmas munkának az eredménye és a szépségét mindannyian élvezhetjük. Isten áldását kérjük testvérünkre, aki ezt elkészítette, és aki mindezt ide hozta és ajándékozta a gyülekezetnek. De el kell azt mondanom, hogy sok más dolgot is kaptunk az elmúlt időszakokban, különböző háztartási eszközöket, amelyel az ifjúsági munkát fogjuk tudni támogatni, majd az elkészülő gyülekezeti teremben, vagy kaptunk egy laptopot ide, egy kis számítógépet az idősebbek kedvéért, amelyen rögzítjük az istentiszteleteket, és ezek után az interneten hallgatható az istentisztelet a gyülekezet honlapjáról letölthető formában. Mindezek látványos, meg kevésbé látványos, de nagyon nagy munkát, pénzt jelentő adományok. Isten áldását kérjük mindazokra, akik erre gondoltak, akik ezeket a dolgokat észrevették. Hisszük is, hogy Isten nem feledkezik meg róluk. Kedves testvérek, az Úr legyen és maradjon mindannyiunk őriző pásztora az elkövetkezendő napokban is. Isten tiszteletünket zárjuk énekléssel, a 463. számú dicséretünket keressük ki, és a 463. számú dicséretünknek az első, valamint harmadik versét énekeljük. Az első vers így kezdődik, Isten élő lelke jöjj, áldva szállj le rám.
Isten élő lelke jöjj, áldva szállj le rám. Égi lángod járja át, szívem és hazám. Oldj fel kögyel, tölts el tőzzel, Isten élő lelke jöjj,